Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod. A mai napi üzenetemnek azt a címet adtam, hogy ne légy passzív. Ne légy passzív! Tudjátok, ez a téma már nagyon régóta bennem volt, hogy kicsit beszéljek a passzivitásról, aktivitásról, és Isten egy körülbelül egy ilyen egy-másfél hónappal ezelőtt kezdett erről tanítani, és a saját életemben észrevettem ennek a hatását és a változást az életemben, saját magamon is. Elmondhatom azt, hogy én nem vagyok egy alapvetően egy passzív ember, akik ismernek, tehát hogy nem túl sok szabadidő van a naptáromba berakva, de igazából az aktivitás az nem arról szól, hogy tele van tömve a naptárad, vagy a passzivitás sem arról szól, hogy nem csinálsz semmit, hanem ez egy belső dolog, ez egy életstílus. Tudjátok, vannak az életünkben olyan területeim, egy idő után ilyen passzívá válhatnak, beletörődünk dolgokba, vagy közönösekké válunk dolgok iránt, és igazából ezt jelenti a passzivitás. És ahogy így gondolkoztam és imádkoztam az utóbbi hetekben erről a dologról, meg így a városunk itt betegekért, meg nehézségek ellen, problémák ellen, Isten adott egy látást így Magyarországgal kapcsolatban, úgy érzem, és ez az volt, hogy Magyarországon lévő embereknek az egyik legnagyobb problémája az, hogy passzívok. Szerintem mi nagyon tehetséges nép vagyunk, nagyon tehetségesek vagyunk, kreatívak vagyunk. A magyarok nagyon sok mindent feltaláltak már, nagyon sok tudós magyar származású volt, és nincs ezzel semmi probléma. Szerintem egy tehetséges nemzet vagyunk, viszont a hozzáállásunkkal rontjuk el nagyon sokszor a dolgokat. Ezt vettem észre. A passzivitásunkkal rontjuk el nagyon sokszor a dolgokat. Például, mikor hallotok orvosi hibákról, hogy emberek orvosi hibákat ejtenek műtétek során, akkor az jön föl bennem, hogy szerintem ez nem azért történik például, mert egy orvos nem elég jól tudja a dolgokat, vagy nincs elég ismerete, nincs elég tudása, vagy nem elég jó, hanem egy rossz hozzáállásnak a következménye. Lehet, hogy csak egy perccel kellett volna többet figyelni arra a paciensre, vagy egy picit több figyelmet fordítani arra a dologra, vagy kicsit körültekintőbbnek lenni. És már is egészen más a kimenete egy dolognak. Ez csak egy példa a sok közül, de nagyon sokszor azt veszem észre, hogy mi magyarok úgy csak így félig rakjuk bele a dolgokba a szívünket, és úgy jó lesz az úgy, nem kell, hogy annyira figyelmesek legyünk dolgokkal kapcsolatban. Működik ez azért, anélkül is mondjuk magunkba ezeket a dolgokat. De igazából a hozzáállásunkkal rontunk el nagyon sokszor dolgokat, hogy nem adunk bele mindent, és nem vagyunk elég körültekintők, nem vagyunk elég figyelmesek, és ez pedig egy ilyen, kicsit ilyen passzív hozzáállásnak a gyümölcse. És azt gondolom, hogy ha Magyarországon csak ez az egy dolog megváltozna az emberekben, és ez hatása van a gyülekezetekre is, a gyülekezetekben, akkor itt olyan ébredés lenne, hogy hihetetlen. Mert ugyanez a passzivitás bejött a gyülekezetekbe, és passzív keresztényeket látunk, akik igazából lehet, hogy a mennybe mennek, de igazából másokat nem nagyon visznek a mennybe, nincsenek nagyon hatással a környezetükre. És én hiszem azt, hogyha csak ez az egy dolog megváltozna itt Magyarországon, az embereknek a hozzáállása, hogy aktívvá válnak, itt csodák történnének, így fellendülne minden. Nem kéne sok, csak egy pici hozzáállásbeli váltás. És a mai nap pontosan ezért akarok nektek erről beszélni. Az aktivitásnak a fontosságáról és a passzivitásnak a veszélyéről. Mert eldönthet végkimeneteleket egy passzív hozzáállás. Hiába jól kezdődik az életed, hiába van egy jó lehetőség a kezedben, ha nem élsz azzal a lehetőséggel, ha nem használod ki azt, amit Isten a kezedbe rakott, és csak passzívan megtartod magadnak, ez semmi jót nem fog hozni, és nem fog megváltoztatni semmit az életedben. Hiszem azt, hogy Isten mindannyiunkba oda helyezte a lehetőségnek, a potenciálnak a magját, mindannyiunkba belefektette. De a mai napon arról szeretnénk nektek beszélni, hogy mennyire ez a mi felelősségünk, hogy ezt kibontjuk, vagy sem. És nagyon fontos dolgokról fogunk ma beszélni. Nagyon sokszor a passzivitásnak az a következménye, hogy nem reagálunk olyan dolgokra, amik rosszak, meg tűrünk dolgokat az életünkben. Például ez is egy passzivitás. Vagy nem reagálunk a jó dolgokra sem. Amikor, tudjátok, valami vicces dolog történik, vagy valami jó dolog történik, mi magyarok nézzük. Ja, tök jó. Meg amikor valami rossz dolog történik, és igazságtalan dolog történik körülöttünk, akkor meg azt mondjuk, hogy nem az én dolgom. Majd valaki más kezeli, majd valaki más intézi ezt, majd valaki más megváltoztatja ezt a dolgot. A passzivitás elrabolja az életet. És a passzivitás a sátán első számú fegyvere. Én azt gondolom. A sátánnak csak elég azt elérnie, hogy passzív maradj, és már elérte a célját. Hiszen passzív emberekkel a passzív emberek egy helyben állnak, és semmi, hogy mondják ezt, semmi port nem kavarnak neki. Viszont az aktív keresztények, az aktív emberek, akik tényleg komolyan gondolják azt, amiben hisznek, a sátán azoktól fél, azokat utálja, mert azok valamit tesznek, valamit rombolnak az ő királyságából. És ezért a sátánnak az első számú fegyvere, hogy passzívá tegyen minket. És ezt nagyon sokféle módon tudja tenni. Az egyik dolog az, hogy közönyössé tesz bennünket. Közönyössé tesz bennünket. Tudjátok, egyszer hallottam régen azt, hogy valakitől, hogy a szeretetnek az ellentéte. Tudjátok mi a szeretetnek az ellentéte? Azt mondanánk, hogy a gyűlölet, igaz? De igazából a szeretetnek az ellentéte nem a gyűlölet, hanem a közöny. A közönyösség. Egy házasságban nem akkor jönnek a problémák, amikor a két ember mondjuk kiabál egymással. Nagyon sokszor, amikor ilyen veszekedés van, ez azért van, mert a két ember szereti igazából egymást, de fáj nekik az, ahogy a másik viselkedik velük. Viszont amikor egy kapcsolatba bejön a közöny, és az van, hogy tök mindegy már, hogy mi van veled, nem érdekel. Na ez az, ami iszonyatosan romboló. És ez a szeretetnek az ellentéte. Amikor a sátán el tudja érni azt, hogy közönyössé válsz dolgokkal kapcsolatban az életedben, lehet ez egy személy, lehet ez egy dolog, bármi, ott elvesztetted a szívedet, és ott elvesztettél egy harcot, egy háborút. Nem engedhetjük meg, hogy a közöny bejöjjön az életünkre. Ez a legveszélyesebb. Az érdektelenség. Majd valaki más, amikor levesszük magunkról a felelősséget, elhárítjuk magunkról. Ezek azok a dolgok. A másik dolog, ahogy a sátán próbál passzívvá tenni bennünket, az, hogy elénk rak akadályokat, amivel próbál minket lelassítani. És nehéz helyzeteket, szituációkat, és eléd rakja ezeket a dolgokat, és ilyen falakat, amikbe így azt akarja, hogy beleütköz, és azt akarja, hogy ez lelassítsa az életedet. Ne engedd azt, hogy az ellenség lelassítsa az életedet. Mert amikor aktív vagy, ez egy lendület. Ez egy lendületet hoz az életedbe. Ez olyan, mint egy vonat. Tudtátok azt, hogy egy mozdony olyan erős, Máté felfigyelt, hogy nagyon szereti a mozdonyokat, szóval, hogy a mozdonyok, te lehet, hogy jobban el tudnád ezt magyarázni, de gyakorlatilag ilyen betonfalon is át tudnának menni. Olyan erősek, olyan masszívak, hogy nem tud félresiklani. Viszont tudtátok azt, tehát egy ilyen gyors vonat, ami így, nem tudom, 100 km per órás sebességgel halad. Viszont tudtátok azt, hogy egy olyan mozdony, ami nullán, tehát hogy teljesen áll, és elé raknak egy pici követ, és próbálják elindítani, nem tud elindulni. Miért? A lendület miatt. És a sátán tudja azt, hogy ha elveszi a lendületet az életedből, akkor onnan nagyon nehéz újból elindulnod. Miért fontos, hogy aktívak maradjunk? Mert az aktivitáshoz tartja a lendületet az életünkben. Amit Isten elkezdett benned, az a lendület, amit adott. Ne engedd, hogy akadályok lelassítsanak, vagy megállítsanak az életbe. Az előző két hét nagyon nehéz volt számunkra Zsanival, mert nagyon sok akadályt kaptunk így az élettől, és nagyon nehéz volt, és próbáltak megállítani bennünket dolgok, akadályok, amik nagyon sok emberről hallottuk, hogy betegek, kórházba kerültek, tényleg ilyen nagyon komoly betegségek. És ezek mind-mind olyan információk voltak, amik így próbálták elvenni a hitünket, elbátortalanítani bennünket, nekünk is félelmet hozni az életünkbe. És így éreztem azt, hogy az ellenség meg akar minket, le akar minket lassítani, meg akar minket állítani Zsanival. És akkor, amikor abban a pillanatban, amikor ezt éreztem, akkor azt döntést meghoztam, hogy nem fogom engedni, hogy bármi is lelassítson. Isten adott egy lendületet, nem fogom engedni, hogy ez lelassítson. Nem fogom engedni, hogy ez az én életemet lelassítsa, és a gyülekezetünk életét lelassítsa. Szóval elkezdtünk harcolni imában ezekért az emberekért, a Gergőért, még más emberekért, és nehézségekért, és problémák ellen. És Isten láttuk, hogy ott volt, és győzelmet hozott. És igazából nem volt olyan nehéz, de mégis fárasztó volt, de mégis Isten segített, hogy megmaradjunk ebben a lendületben. Szóval ne maradj passzív, amikor jönnek a nehézségek az életedbe, ne fordulj vissza. Ha jönnek a kételyek az életedbe, ne fordulj vissza, ne mondd azt, hogy jó, akkor lehet, hogy jobb volt a régi életem, ahonnan jövök, akkor inkább maradjunk ott, menjünk vissza abba a régi, nyugodt környezetbe. Amikor aktívvá válsz, nagyon sokszor azért jön a sok támadás az életedben, mert az ellenségnek ez nem tetszik. Szóval maradj erős, és ne engedd, hogy elveszten a lendület az életedben. Tartsd a lendületet meg napról napra, minden nap. Tölts Istennel időt, keresd őt, imádkozz hozzá, ne csak ilyen gyenge imákban, hanem erősen, és jelents ki dolgokat az életedben. Szóval légy erős, ne legyél passzív, legyél aktív. Tudjátok, ha megnézem a Bibliát, mindig mindenhol azt látom, hogy Isten nagy emberei, akik valami nagy dolgot végeztek el a Bibliában, sosem voltak passzívak. Sosem. Egyet sem láttam, aki passzív lett volna. Mindegyik aktív ember volt. Voltak időszakok az életükben, amikor várakoztak, amikor úgy tűnt, hogy nem történik semmi. De ezt az időt nem azzal töltötték, hogy visszahúzódtak, és így nem csináltak semmit, hanem aktívak maradtak. És attól még, hogy várakozol, és nem látod Istennek az ígéreteit beteljesülni az életedbe, ez nem azt jelenti, hogy passzívvá kell válnod, hanem pontosan Isten ebben az időszakban akar felkészíteni a jövőre. Felkészíteni a következő időszakra. Maradj aktív. Ha megnézzük a Bibliát, például Pál apostolt. Pál az egyik legaktívabb ember, akit olvashatunk a Bibliában. Nagyon szeretem Pált. Hadd olvassak fel egy igét a Bibliából. Az 1 Korintus 15:10. Ma Nóri vetít ismét. Köszi, Nóri. Adjunk egy tapsot a Nórinak. Tök jó, hogy segítesz. Szóval, nézzük ezt az igét. Kiemeltünk ebben az igében néhány szót, majd el fogom nektek magyarázni. Szóval, Isten kegyelme által mégis azzá lettem, aki vagyok. Ezt Pál mondja magáról. Elmondhatom, hogy irántam való kegyelmét nem vesztegettem hiába, sőt sokkal többet dolgoztam, mint a többi apostol. Valakit látja ezt a, feltűnt valakinek ez a szó, hogy többet dolgoztam, mint a többi apostol. Valakinek feltűnt? Pál nagyon sokat dolgozott. Ő nem volt passzív, aktív volt. Utána néztem, 48 városban járt, tehát 48 féle különböző városban járt abban az időben. Körbejárta az egész földközi tenger szigeteit, ezeket az országait, mi ez a közel-keletet. Egy helyen mondja a Bibliában, hogy szeretne eljutni Spanyolországba is. Ugye Rómába eljutott, nem lehet tudni, hogy Spanyolországba eljutott-e, de az volt a terve, hogy oda is elmenjen. Egy nagy látással rendelkező ember volt. Nagyobb volt a látása, mint a kapacitása. Azt hiszem, mi is egy ilyen gyülekezet vagyunk. Nagyobb a látásunk, mint a kapacitásunk. Szóval ez egy tök jó dolog. Aztán lehet, hogy eljutott Spanyolországba is. Ez miért fontos? Ma már eljut Spanyolországba, ez nem egy nagy deal. De abban az időben nem voltak repülőgépek, nem voltak autók. Hogyan jártak az emberek? Gyalogoltak. Nem repülőcsészajjal, hanem gyalogoltak. És nem napokig volt, vagy nem az volt, hogy figyelj, akkor mama elugrok 2 hétre Rómába, akkor 2 hét múlva jövök, jó? Nem. 2 évre. Évekbe telt, míg eljutottak egyik pontból a másikba. És Pál feltette az egész életét, körbejárta. Az ő munkája miatt jutott el az evangélium a környező országokba. És az ő munkája nagyon sokat dolgozott. Oké? Menjünk, olvassuk az igét. Viszont van egy érdekes dolog ebben az igében. Szóval többet dolgoztam, mint a többi apostol. És figyelj, valójában nem is én tettem mindezt, hanem Istennek velem lévő kegyelme. Szóval nem én tettem ezt a dolgot, nem azért tettem, mert én akartam, nem azért mentem, mert valaki azt mondta, hogy menjek el. Nem azért tettem, mert ez volt a gyülekezetnek a látása és a missziója, hogy körbe menjen a, nem tudom, Pál, akkor te elmész ebbe a 48 városba, te meg abba a másikba. Nem. Pálban valami történt, ami miatt ő elment. Ami miatt ő aktívvá vált. Nem azért, mert kellett neki. Nem azért, mert muszáj volt neki, hanem azért, mert benne valami történt, egy kijelentést kapott Krisztus kegyelméről. Krisztus kegyelméről. Ő megértett valamit Istennek a kegyelméről. Hogy ő nem lehetne soha apostol, ha Krisztus kegyelme által ő nem tért volna meg. Pálban volt egy akkora kijelentés Istenről, hogy ő kicsoda, és milyen Isten, és hogy milyen nagy az ő kegyelme, hogy emiatt sokkal többet dolgozott, mint bárki más. Mi az, ami aktívvá teszi az életünket? Amikor megértjük Isten karakterét, hogy ki ő. Amikor megismerjük egyre jobban Istent, az ő kegyelmét, az ő szeretetét, az ő gondoskodását. Ez fog minket arra inspirálni, hogy nem tudunk egy helyben maradni. Ez fog minket arra inspirálni, hogy nem tudunk passzívak maradni. Megértjük, van egy kijelentésünk Istennek, Istenről. Ez volt az, ami hajtotta Pált. Ez volt az, ami miatt többször hajótörés szenvedett. Ez volt az, ami miatt bevállalta azt, hogy többször ki akarták végezni. Ez volt az, hogy többször bebörtönözték. Ez volt az, ami hajtotta. Értitek? Istennek a kegyelmét megértette. Amikor megismered Istent, és kapsz egy kijelentést, hogy ki Isten, ez fog inspirálni arra, hogy tegyél dolgokat Istenért. Hogy ne válj passzívá, hanem aktív legyél. Hadd Hadd mondjam el azt, hadd kérdezzem meg tőletek azt, ha mondjuk tegyük fel, hogy rákos lennél, és ugye a mai orvostudomány sajnos nem tudja még a ráknak az ellenszerét, nem tudja 100%-osan gyógyítani, vannak olyan típusok, amiket meg tud gyógyítani, de igazából nincs meg még az ellenszer a rákra, de mondjuk tegyük fel, hogy te rákos lennél, és te megtalálnád az ellenszerét a ráknak. Mit tennél? Meggyógyulnál, mit tennél? Megtartanád magadnak? Néhány embernek elmondanád? Nem, elmennél a tévébe, az újságokhoz, mindenhova, ahova csak tudsz, mert el akarod mondani, hogy nekem megvan a ráknak az ellenszere, és tudom, mi a gyógyszer, tudom, mi a megoldás, tudom, mi a megoldás a problémára, erre a betegségre. Tudjátok, ugyanígy Isten nekünk adta Jézus Krisztuson keresztül a bűnnek az ellenszerét, meg odaadta nekünk az örömhírt, a gyógyszert, a választ az élet minden problémájára, ami az életünket megváltoztatta. És nagyon sokan lehet, hogy kérdezik, hogy miért vagyok én mindig így pörgök, meg ennyi mindent csinálok, meg aktív vagyok, meg minden, és azért, mert nem tudok más csinálni. Értitek? Nem tudok más csinálni, mert Isten azt, amit tett az életembe, ki akarom használni maximálisan azt az időt, amit Isten adott, hogy elmondjam az embereknek, hogy ő kicsoda, és hogy ő mit tett az én életembe, hogy ő mennyire megváltoztatta az életemet. Mindannyiunknak a kezébe, ott van a kezedbe az ellenszer, a gyógyszer, a világ problémáira. A kérdés, hogy mit teszel vele? Passzív maradsz? Megtartod magadnak, vagy aktívvá válsz? Ez Isten kegyelmének a felismerése. Ez ösztönöz. Isten kegyelmét, amikor megértjük, ez ösztönöz minket arra, hogy kimenjünk, és másoknak is elmondjuk az örömhírt, Istennek a kegyelmét. De nem csak, Istennek nem csak az a tulajdonsága van, hogy kegyelmes. Például Istennek van egy ilyen tulajdonsága, hogy ő gondoskodó. Istennek van egy ilyen tulajdonsága, hogy gondoskodó. Ezt gondolom nem új dolog nektek. De van egy ige a Bibliában, 1 Péter 5:7. Ezt az igét fogjuk most egy kicsit megnézni. 1 Péter 5:7. 1 Péter 5:7 azt mondja a 7. versben, minden gondotokat, kinek van valami gondja, problémája, okay? Gondotokat bízzátok rá, mert ő gondot visel rátok. Ez az ige azt mondja, hogy Isten gondviselő, Isten gondoskodó, Isten törődő. Ez egy aktív szó. Isten aktív. Isten nem passzív. Isten egy aktív Isten. Miért gondoskodik Isten? Ez a kérdés. Miért visel gondot rád? Miért akar megvédeni? Miért akarja azt, miért mondja azt, hogy add oda minden gondodat nekem? Azért, hogy mi passzívvá váljunk a végén? Azért, hogy mi azt mondjuk, hogy oké, Isten gondoskodik, ő megtesz mindent, szóval nekem most már nem kell semmit tennem. Istennek odaadtam az egészségemet, ő gondoskodik az egészségemről. Szóval, akkor ez azt jelenti, hogy nekem nem kell törődnöm az egészségemmel. Nem. Ez a 7. és a 8. vers lehet, hogy külön van tagolva, de minden vers a Bibliában, ami egymás után van írva, igazából ez utólag lettek tagolva ezek a dolgok, ez eredetiben egybe van írva. Egymás után van. A kérdés az, hogy hogyan reagálsz Istennek a gondoskodására, a figyelmességére, a törődésére. Mit vált ki ez benned? Erre a válasz a két ige között található, ami összeköti ezt az igét. Nagyon sokszor mi keresztények ezt így külön olvassuk, ezt az ige szakaszt. Ezt is külön. Igen, Isten gondoskodik, gondot visel ránk, és ezt is külön. Külön memorizáljuk őket, külön tanítjuk őket, de igazából ez a két ige összefüggésben van. Sőt, megtaláljuk a választ itt, a kettő között. Isten azt szeretné, hogyha minden aggodalmunkat, félelmünket odadnánk neki, minden gondunkat rábíznánk, és ő cserébe odaadja az ő békéjét. De ezt nem azért adja, hogy mi utána passzívvá váljunk, hanem azért, hogy utána mi, mik legyünk, józanok, kiegyensúlyozottak, vigyázzunk, álljunk meg. Ezek mind-mind aktív szavak a Bibliában. Nagyon sok keresztény úgy gondolkozik, hogy Isten gondoskodott nekem egy munkáról, szóval mindegy, hogy hogyan dolgozom majd. Isten gondoskodik, majd Isten gondoskodik anyagilag, és költekezetnek úgy, ahogy gondolják. Vagy hogy sokszor azt gondoljuk, hogy Isten majd gondoskodik az egészségemről, és nem figyelek arra, hogy mit eszek. Isten majd gondoskodik, mit tudom én, különböző dolgokról az életemben, és ez minket felhatalmaz arra, hogy ne figyeljünk önmagunkra, és nem törődömök ki, ilyen keresztényekkel váljunk. Istennek a törődése arra inspirál bennünket, hogy mi is törődővé váljunk, hogy mi is törődjünk a dolgokkal. Értitek? Szóval nagyon fontos az, hogy megértsük, hogy minden, amit Isten ő számunkra, az ő karaktere azért van, hogy mi is olyanokká váljunk, hogy mi is törődjünk. Ha Isten kegyelmes, akkor nekünk is ezt a kegyelmet akarjuk továbbadni. Ha ő törődő, akkor mi is szeretnénk ilyen körültekintők lenni, és felelősséget vállalni az életünkbe, és foglalkozni, figyeljünk magunkra. És ez nem azt jelenti, hogy azt akarja Isten, hogy akkor most mi aggodalmaskodjunk, meg félelemmel telve álljunk meg, és vigyázzunk, és legyünk kiegyensúlyozottak, meg különben betegek leszünk, meg különben nem fog működni az életünk. Nem. Ez nem félelemből és aggódásból jön, hanem ebből a gondviselésből. Amen? Ebből a gondviselésből történik minden, mert ő már elvette a gondunkat, és ő már gondot visel rólunk. Minden, ami le van írva a Bibliában, azért van, hogy minket ez aktivizáljon, és nem passzívvá tegyen. Nézzük meg az 1 Péter 4:10-et. Ez egy másik ige, egy másik példa, ugyanez a gondolatmenet. Okay? Azt írja itt a Biblia, hogy mindegyikötök kapott valamilyen szellemi ajándékot Istentől. Mindenkinek van valami tehetsége, valami ajándéka, egy fantasztikus dolog, amit Isten beléd helyezett. Ezzel az ajándékkal szolgáljátok egymást, mint hűséges szolgák, akik Isten sokféle kegyelmével jól gazdálkodnak. Ezt az két szót húzd alá a Bibliádban. A kegyelem egy aktív szó. Mivel, hogy a gazdálkodni az egy aktív szó. A gazdálkodni az azt jelenti, hogy gondot viselsz valamiről, ami nem a tied. Isten ad neked valamit, és gondot viselsz rá. Ez egy aktív szó. A kegyelem nem passzív. A kegyelem egy aktív dolog. Aki beszél, Isten szavait mondja, aki pedig szolgál, figyelj, azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad. Na, ez egy nagyon érdekes rész. Isten erőt ad neked. Isten erőt adott neked. Isten erőt adott nekem. Miért adja az ő erejét? Azért, hogy passzívak legyünk? Nem. Azért, hogy szolgáljunk. Isten azért adja az ő erejét, életem végéig, az utolsó erőmmel is Istent fogom szolgálni. Mert tudom azt, hogy Isten azért adta az ő erejét, és azért adja az erejét nekem. Azért vagyok képes ide felállni erre a színpadra, és azért vagyok képes beszélni, hogy ezzel őt szolgáljam. Minden, amit Isten ad, ennek a célja az, hogy aktívak legyünk. Hogy tudjon minket használni az ő tervében. Ez egy fantasztikus dolog, és ugyanígy, aki beszél, Isten szavait mondja. Azért mondjuk Isten szavait, vagy azért beszélünk, mert Isten akar rajtunk keresztül szólni. És Ez egy nagyon fontos dolog, a beszéd. Tudjátok, az első számú dolog, amikor azt érzed, hogy olyan passzív az életed, és úgy letargikus állapotba kerülsz, tudom milyen, mert én is voltam így, de már nem vagyok ott. De van, amikor próbál visszajönni ez a depressziós, ez a passzív szellemiség rám is. Tudjátok, mi az első számú dolog, amivel tudod aktivizálni az életedet? Az, hogy elkezdesz beszélni, és szólni, és kimondani dolgokat. Ugyanis a szónak van egy teremtő ereje. Aktivizál, ez a szó azt jelenti, hogy teremt. Teremt dolgokat. És lehet, hogy úgy érzed, hogy semmilyen dolog nincs, ami miatt te aktív tudnál lenni, vagy olyan lelkes és szenvedélyes, bemész a munkahelyedre, most miért legyek olyan aktív itt? Miért legyek olyan figyelmes az emberekkel, ők sem azok? Miért adjak többet is, mint amennyit kéne adnom? Miért adjam bele azt a pluszt? Tudjátok, ezek a gondolatok mindannyiunkban benne vannak. Így tudjátok, milyenek ezek a szürke hétköznapok. Hadd mondjam el, amikor ezt érzed, akkor kezdj el csak szólni, kimondani dolgokat, és mondd azt, hogy nem. Nem, nem leszek passzív. Nem fogok visszamenni, hanem hiszem azt, hogy te, Uram, valamit akarsz itt tenni ezen a helyen, és hiszem azt, hogy a szavaimnak teremtő ereje van. Hiszem azt, hogy ezek az emberek itt hozzád fognak közel kerülni. A munkatársaim, a tanítványaim, a családom. Hiszem azt, hogy te jó jövőt szántál. Nem fogok visszanézni. Nem fogok elbizonytalanodni, hanem eltökéltem megyek tovább, és aktív maradok. A szavaknak teremtő ereje van. Isten nem a kezével teremtette ezt a világot, hanem mivel? A szavával. A szónak teremtő ereje van. Kezd ezzel. Kezd el kimondani dolgokat. Ezért van az, hogy itt a gyülekezetben, mikor valaki mond valamit a prédikációban, valami jó dolog, vagy a dicsőítés közben, akkor azt mondjuk, hogy igen, amen. Azért, mert ezzel aktivizálod magadat. Kezdj el beszélni. Kezdj el szólni. Ez az első dolog. Oké? Okay? Kezdj el szólni. Amen. Ez az. Köszönöm a reakciót. Szuper. Mit jelent, hogy aktívak vagyunk, és nem passzívak? Egyetlen egy dolog, amit most csináltatok. Reagálás. Reagáltok Istenre. Aki Isten. Istennek a jóságára. Reagálsz Istennek a kegyelmére. Reagálsz Istennek az erejére. Az aktivitás, az aktív életmód, az ezt jelenti. Nem az, hogy mit tudom én, hányszor egyszer egy héten, meg milyen fit vagy. Persze, ez is tök jó. De elsősorban az aktivitás az azt jelenti, hogy reagálsz arra, amit Isten tesz körülötted. És aki Isten. Istennek a karakterére. Reagálsz. Reagálsz az igazságokra, ami a Bibliában le van írva. Ezek fogják aktivizálni az életedet. Filippi 2:12. Nézzük meg, hogy mit ír Filippi 2:12. Ez az ige, ami arról beszél, hogy ez a rész. Isten iránti teljes tisztelettel, sőt, Istenfélelemmel tegyétek teljessé és vigyétek véghez mindazt, ami az üdvösségetekből következik. Ez egy fantasztikus ige. Ez az ige arról beszél, hogy nyilván néha mi keresztények így össze vagyunk zavarodva, hogy oké, akkor most az üdvösségünkért meg kell dolgoznunk? Nem kell megdolgoznunk az üdvösségünkért. A kis ujjadat nem kell megmozdítanod ahhoz, hogy te a mennybe kerülj. A kis ujjadat nem kell megmozdítanod ahhoz, hogy neked üdvösséged legyen. Amen. Ez az, király! Látom már Danit, hogy nagyon jó. Mit ír a Biblia? Hogyan van üdvösségünk? Egyedül hit által. Nem cselekedetekből, azért, hogy senki ne tudjon dicsekedni. Pontosan ezért, hogy ne tudjunk dicsekedni, hogy én két jó dolog miatt megyek a mennybe. te csak egy miatt. Tudod, tehát, hogy nem, ez nem a mi érdemünk. Ez kegyelem. Ettől kegyelem a kegyelem, hogy nem érdemled meg. Emiatt van üdvösségünk. És nagyon sok ember, hiszem azt, hogy elfogadta Jézus Krisztusnak az üdvözítő kegyelmét hit által, és ők a mennybe mennek. Viszont ez az élet, amiről Pál ír, ez többről szól. Itt arról beszél, hogy ne csak örülj annak, hogy van egy üdvösséget, hanem kezd el kimunkálni. Tehát teljessé és vigyétek véghez mindazt, ami az üdvösségetekből jön. Amikor megtértél, az csak a kezdete annak az életnek, amit akar Isten adni. Nagyon sok keresztény megy a mennybe, de egy szörnyű élete van. Nem tudják élvezni az életüket. Nyomorúságos életük van állandóan. Problémáik vannak állandóan. Nehézségeik vannak állandóan. Le vannak győzve egy ilyen depresszióban élnek. Isten nem ezért halt meg. Jézus nem egy ilyen életért halt meg, hanem azért, hogy mi mindannyian tudjuk élvezni az életünket. Hiszem ezt, hogy egy győztes életet tudjunk élni. Szóval Isten nem csak azt akarja, hogy neked egy örök életed legyen, és 70 évig itt szenvedj a földön, hanem azt szeretné, hogy ebben a 70 évben is élvezd az életedet, és jelentőségteljes életet élj. Hogy ne csak te menj a mennybe, hanem magaddal vigyél másokat is. Hogy hatással legyél a környezetedre. Ez erről beszél. Ha szeretnéd ezt az életet, igazából eldöntheted, hogy milyen életet szeretnél. Élhetsz egy olyan keresztény életet is, hogy megtértem, kösz, de én csinálom a saját dolgomat, élem az én életemet. Viszont ott, abban a pillanatban Isten akkor leveszi rólad a kezét, és azt mondja, hogy oké, a saját urad, a saját magad ura vagy. Bármi történik az életedre, ebben nem tudok beleszólni, mert te nem adsz rá felhatalmazást. Isten nélkül veszélyes élni. De lehet. Nagyon sok ember, nagyon sok keresztény egy ilyen életet él. De nem kell irigyelnünk őket, mert igazából, amikor egy betegség jön az életükbe, az sokszor azért van, mert Isten nem tudja őket megvédeni. Nem Istentől jön az a betegség, nem Istentől jön az a rossz dolog. De Isten leveszi a kezét ezekről az emberekről, és azt mondja, hogy nem tudlak megáldani, ne haragudj, mert nem engeded, hogy én legyek az Úr az életedbe. Értitek? És Pál erről beszél, hogy mi legyünk olyan keresztények, akik nem csak üdvösségük van, hanem elkezdik kibontani az üdvösségüket, és elkezdik változni, és formálódni, és egyre inkább elkezdenek tenni dolgokat azért, mert szeretnék, hogy az életük épülne és kivirágozna. Szóval fontos, hogy megértsük ezt, és Isten szeretné, hogyha egy ilyen életet élnénk. Szeretném, hogyha felállnánk, és tényleg egy olyan keresztényekké válnánk, akik nem maradunk passzívak, hanem aktívak leszünk. Sokat beszélgetünk itt a gyülekezetben arról, hogy a gyülekezet egy otthon, egy kórház és egy hadsereg. És hiszem azt, hogy a hadsereg az nem lehet egy passzív, az nem passzív dolog. Hányan láttatok már olyan hadsereget, akik ilyen passzívan harcolnak, hogy nekem mindegy, hogy meghalok, vagy nem, mert tök mindegy, és lelőnek, vagy nem lőnek le. Félgázzal nyomom azt a tankot, vagy nem. Mindjárt felrobbanunk, nem baj. Értitek? Szóval, hogy... Örülök, hogy egy embernek tetszett ez a poén legalább. Szóval egy hadsereg sosem passzív, hanem aktív. Mert igazából ez az, ami a legnagyobb rombolást tudja végezni az ellenségnél. Tudjátok, a mi ellenségünk, a sátán az olyan, amelyik óriási pusztítást végez a környezetünkbe, embereknek az életébe. És néha azt látom, hogy gyorsabban csinál rossz dolgokat a sátán, így a körülöttünk lévő embereknek, a világunknak az élet, ahogy nézzük néha Zsanival, és néha olyan rémisztő. De tudjátok, ez mégis inspirál engem arra, hogy még aktívabb legyek, és hogy még jobban aktivizáljuk a gyülekezetünknek, hogy nekünk kell tennünk a jót, kell aktívak legyünk, hogy Isten azokat a jó dolgokat, amiket Isten szeretné, hogy megtegyük, azokat megtegyük az életünkbe és a környezetünkbe, hogy egy pozitív, építsük az életünk, az embereknek az életét. Egy pozitív rombolást végezzünk, úgymond, az ellenség területén. Szóval ne engedjük, hogy bármi is visszatántorítson bennünket, hanem legyünk erősek, és legyünk harcosok. Van még egy ige, amit most nem tudunk felolvasni, de abban a szellemi fegyverekről beszél Isten, és vetítsük ki, még ezt felolvasom, az egy nagyon jó. Az Efézus 6:10. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban, hatalmának erejében. Öltözzetek fel abba a teljes fegyverzetbe, amit Isten ad, hogy képesek legyetek ellenállni a sátán minden cselének és rovasságának. Szóval ezt az igét már nagyon sokszor olvastuk, de gyakorlatilag Isten azért adja az ő erejét, hogy utána mi képesek legyünk ellenállni. Isten nem azért erősít meg bennünket, hogy utána nekünk ne kelljen harcolnunk, hanem Isten azért ad erőt, hogy harcoljunk, hogy ellenálljunk. És úgy harcolunk, hogy tudjuk, hogy már mi a vége ennek a harcnak. Tehát nem reménytelenül harcolunk, nem úgy, hogy jaj, remélem, hogy győzni fogok. Nem, úgy harcolunk, hogy tudjuk, hogy mi lesz a vége az egésznek. Jézus Krisztus győzött, legyőzte a halált, legyőzte az ellenséget, a pokol kulcsait magához vette, és felment a mennybe. És azt ír a Biblia, hogy minden térnek meg kell hajolnia Jézus Krisztus szavára, Jézus Krisztus nevére. Szóval, amikor te Istenben leszel, meg fogsz erősödni, és ez az erő azért van, hogy ellen tudjunk állni. Hogy erősek legyünk, és aktívak legyünk. Szóval szeretném, hogyha imádkoznánk, és most Istennek adnánk az életünket, és meghoznánk egy döntést, hogy nem válunk passzívvá. Nem engedjük, hogy bejöjjön ez az életünkbe, hanem kimondunk szavakat. Hiszem az, hogy a kulcs ahhoz, hogy lehet, hogy küzdesz bűnökkel az életedben már régóta, kísértésekkel, nehézségekkel. Hiszem azt 100%-osan szívemből, amikor aktivizálod magadat, aktív válsz és megerősíted a szívedet, és ezeket a szellemi izmaidat, és aktív leszel, nem passzív leszel, hanem aktív. Ezeket sokkal könnyebben legyőzöd. Sokkal könnyebb beleesni egy bűnbe, meg sokkal könnyebb egy ilyen kiszolgáltatott, a sátának kiszolgáltatott életet élni, amikor passzívak vagyunk, mert gyakorlatilag védtelenné válunk. Hadd mondjak valamit, sose legyél megértő a bűneiddel, sose legyél gyengéd a negatív gondolataiddal, a rossz érzéseiddel, amik jönnek. Azt gondoljátok, hogy nekem nincsenek, nekem is vannak nagyon sok negatív gondolat, félelem, aggodalom, dolgok, amik próbálnak kétségeket támasztani a fejembe, vagy bármi. De ilyenkor, amikor jön egy ilyen gondolat, meg jön egy ilyen érzés, egy kísértés, ne dédelgesd, ne gondolkozz rajta, analizáld ezeket a gondolataidat, hanem számolj le vele kegyetlenül. Legyél aktív. A passzív ember megtűr dolgokat az életében, megtűr dolgokat az elméjében, megtűr dolgokat a szívében. Egy aktív ember nem tűri meg. Amikor azonnal jön, akár egy megbocsátatlanság, egy félelem, egy neheztelés, azonnal leszámolsz ezzel. És azt mondod, hogy nem. Nem fogom ezeket dédelgetni, nem fogom a szívemben tartani. Amikor jön egy elítélés, hogy nem vagy elég jó, ezt is elrontottam, már megint elbuktam, már megint elrontottam, nem vagyok elég jó, azonnal fogd meg ezt a gondolatot, és számolj le vele. Ne válj passzívvá, ne dédelgesd ezeket, ne engedd, hogy ott maradjanak az életedbe. Állj fel! Hiszem azt, hogy te Istennek az erős harcosa vagy. Isten így néz rád. Isten így néz rád, hogy harcos vagy. Isten nem azért adta az erőt, hogy kisegerek legyünk, hanem azért, hogy harcosok legyünk. Isten így lát téged, így lát mindannyiunkat. Imádkozzunk. Kérlek, álljatok fel, erős harcosok! Oké. Szeretném, hogyha most, a mai nap a szívedben meghoznál egy döntést, és kijelentenéd azt, hogy a mai naptól kezdve bármilyen területén is az életedben passzívvá váltál, meghoznál egy döntést, hogy szembe fogsz ezzel nézni, lehet, hogy nehéz, lehet, hogy kényelmetlen, lehet, hogy félelmetes, de nem fogod ugyanezt az életet tovább élni, hanem tovább mész, és kilépsz, és megerősíted a lábadat, megerősíted a szívedet, megerősíted a gondolataidat, és aktív leszel. Hozzunk meg egy ilyen döntést, bármiről is van szó az életedben, bármilyen kétség, bármilyen negatív gondolat jön, számolj le ezzel. Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy a te kegyelmed egy aktív dolog, és a te kegyelmed által te megmentettél bennünket. Köszönöm neked azt, hogy te nem egy passzív életre hívsz minket, hanem hogy felálljunk, felelősséget vállaljunk, hogy tovább menjünk, és harcoljunk, és azért adtad, Uram, a te erődet belénk, a Szent Szellem által, aki bennünk él, hogy ezt használjuk. Uram, kérlek azért, hogy minden olyan terület, ahol az életünkben passzívvá váltunk, akár egy bűnnel szembe, vagy egy dologgal szembe, vagy bármilyen terület is az életünkben, most felállunk, és kijelentjük azt, hogy többé nem leszünk passzívak, hanem felállunk, és aktivizáljuk magunkat, és hitben, és megerősítjük magunkat, megerősítjük a szívünket Jézus nevében. Uram, köszönöm neked azt, hogy te harcosként látsz bennünket, és hogy győztesek vagyunk a te szemedben. Uram, köszönöm neked azt, hogy nem kell, hogy visszavonuljunk, hanem te jársz előttünk. Köszönjük, Jézus. Csak meghozzuk ezt a döntést, hogy téged fogunk követni. Rád fogunk nézni. És nagyobbba fogunk téged látni. Szeretnénk téged megismerni. Megismerni, Uram, a te szeretednek a mélységét, a te kegyelmednek a mélységét, a te erődnek, a te hatalmadnak az erejét, Uram, a nagyságát, Uram. Nyisd meg, Uram, a szemünket, hogy úgy lássunk, mint Pál. Uram, hogy hadd legyen egy ilyen kijelentésünk, Uram, rólad, mint Pálnak volt. Meg a hit nagy embereinek, amik nem tudták megállítani őket, ami miatt nem tudtak megállni, vagy nem tudta semmi őket megállítani, Uram, az életben, hanem egyszerűen csak elkezdtek futni, és előre, és előre menni, Uram. Csak imádkozom azért, hogy adj egy ilyen kijelentést ma, Uram, belőled, Uram, a te szeretetedből. Ó, Uram, Jézus nevében minden szellemi fáradtságot Jézus nevében most itt kijelentünk, Uram, hogy ezeknek el kell mennie, minden depressziónak el kell mennie Jézus nevében, minden negatív gondolatnak, minden aggodalomnak, minden félelemnek Jézus nevében. Uram, csak most, ahogy imádkozom, Isten arra indítja a szívemet, hogyha valaki depresszióban szenved, már lehet, hogy hosszú ideje, lehet, hogy egy ilyen nem olyan túl nagy depresszió, de lehet, hogy már egy ideje benne vagy ebben a dologban, és nem tudsz ebből kijönni. folyamatosan van egy dolog, ami egy dolog, ami miatt mindig beleütközöl abba az akadályba, és ez emiatt feladtad, vagy reménytelenné váltál, akkor csak szeretném, hogyha feltennéd most a kezedet, ahogy most imádkozunk, és csak mond, csak tedd fel a kezedet, hogyha van egy ilyen az életedben, ami szeretnéd, hogyha megváltozna. Szeretnéd, hogyha ebből kijönnél, és helyreállna az életed. Csak kérlek, hogy emeld fel a kezedet, hogyha ezt szeretnéd, hogy imádkozzunk. Látom a kezeket. Oké. Látom a kezeket. Csak szeretném, hogyha most együtt imádkoznánk. Kérlek, hogy mondjátok velem együtt ezt az imát. Jézus, köszönöm, hogy te legyőzted a kereszten a depressziót is. Köszönöm neked, hogy te a te örömödet akarod adni az életembe. Ezért most odaadjuk neked ezt a te lábaid elé. És megöljük Jézus nevében, szellemben. És nem fogjuk tovább vinni magunkkal. Köszönjük a te szeretetedet, amely elfedez minden depressziót. Elfedez minden nyomást, minden frusztrációt, és kijelentjük azt, hogy ma Jézus által szabadok vagyunk. Szent Szellem, te bennünk élsz, a te örömöd bennünk él. Befogadjuk, Urunk, a te örömödet, és aktivizáljuk, Urunk, a te örömödet Jézus nevében. Amen. Amen. Amen.